csak pár hírmorzsa az elmúlt időszakból, ami azt mutatja, hogy az okosórák piaca eléggé nyüzsgő. Egyrészt Magyarországon is megérkezett a Watch 4 a Huawei-től, illetve a Watch 4 Pro. Ugye nemrég Szóulban bemutatta a Samsung a Fold 5-tel és a Flip 5-tel együtt a Galaxy Watch 6-ot és a Galaxy Watch 6 Classic-ot. Most érkezett az információ, hogy nemrég, hogy az Amazfit bemutatott egy olyan nagyon jó árfekvésű okosórát, amiben belerakták a GPS-t, és egyébként pedig hát nincs olyan nagyon régóta, hogy az Apple is, ugye az Apple Watch-nak az aktuális szériáját bemutatta, szóval, hogy rengeteg gyártó próbálkozik ezen a területen, és hát megérkezett hozzánk tesztre a Moto Watch 100 is, ami ugye a Motorola-nak az egyik első okosórája, a nagyon jól sikerült és legendás Moto 360 után, aminek azért mondjuk most már lassan 10 éve. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ugye azt gondolta mindenki, amikor az első okosórák megjelentek, hogy ez megváltoztatja a mobilpiacot, és ez lesz az új okostelefon, és mindenki okosórát akar majd, és ez egy óriási piac lesz, ez egyáltalán nem történt meg olyan sebességgel, mint ahogy az elemzők erre számítottak volna. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az volt az elképzelés, és ez minden gyártó beleugrott annak idején, hogy gyártsunk okosórákat, amik sokat tudnak, és kipótolják a telefon funkcionalitását csuklón hordva, és akkor volt az LG-nek, a Samsungnak, a Nokia-nak, a Motorola-nak, és még rengeteg sok gyártónak okosórája, de hát a nagy nekibuzdulás után kiderült, hogy ez nem megy annyira egyszerűen, mint ahogy azt elképzelték, és ennek több oka is volt. Egyrészt nem lehet egy telefon funkcionalitását egy csuklóra átköltöztetni, egyszerű méretbeli problémák miatt. Egy telefonnak a legfontosabb alkatrésze a kijelző, ahol a leglényegesebb paraméter annak mérete, egy csuklóra szerelt eszköznél pedig értelemszerűen ez egy korlátozott és egyáltalán nem változtatható méretű kijelzőt jelent, vagyis egy csomó olyan dolog, amit egyébként egy telefonon csinálunk, az egy órán nem megoldható. Hát ugye a leginkább, amit ide lehet mondani, az a szövegbevitel, amit hát órán megoldani maximum hangalapú diktálással lehet, de ez pedig ugye a magyar nyelven nem annyira nagyon jól működik, és egyébként is bonyolítja a dolgot, szóval az, hogy az okosóra átveszi az okostelefon szerepét, ez teljesen fals elmélet volt annak idején. De közben hát úgy alakult a dolog, hogy kiderült, hogy ha már a csuklóra teszünk valamit, akkor annak nem kell feltétlenül mindent tudnia, és ezért ezeknek az okosóráknak a piaca egy nagyon-nagyon széles árszegmensben terül jelenleg el, ami elkezdődik a belépő szintű aktivitásmérő karpercek világától, és eljut az egészen drága anyagokból összerakott exkluzív okosórákig, és ebbe az utóbbi kategóriába már olyan patinás gyártók is beszálltak, mint amilyen a Fossil vagy a Tag Heuer, és még lehetne ezeket sorolni, azzal együtt, hogy természetesen ugye ott vannak azok az elektronikai piacra érkező szereplők, mint a Samsung, az Apple, a Garmin vagy a Huawei, akik mostanra viszont megtanultak egy rendes órát gyártani, szóval szépen széthúzódott ez a mezőny. Ami minket most ebből a témában érdekel, az főleg inkább a felső kategória, egyrészt azért, mert ebben a kategóriában jelentek meg legutóbb termékek, másrészt pedig azért, mert itt van a legtöbb funkció, itt lehet a legtöbbet beszélni azokról, hogy ezek a termékek mit tudnak. Ami mindenképpen fontos, hogy hát amikor egy okosóráról beszélünk, akkor tisztáznunk kell, hogy az miért okos. És itt számos hát filozófia van, vagy megközelítés, ami megpróbálja kategorizálni ezeket a berendezéseket. A legfontosabb dolog, amit el szoktunk mondani, hogy egy okosóra attól okos, hogy nem csak egy gyakorlatilag egy ilyen meghosszabbított kijelzője a telefonnak, és megjelennek rajta az értesítések, meg a hívások, meg az idő, meg az időjárás, meg egy csomó olyan dolog, amit a telefontól Bluetooth-on keresztül átvesz, és aztán ugye egy óra formátumban azt meg tudja jeleníteni, hanem attól okos, hogy interakcióra képes, vagyis mi is tudunk bizonyos dolgokat indítani az óráról, illetőleg vannak olyan alkalmazások, amik kifejezetten az órákra lettek elkészítve, és ezeket lehet telepíteni is ezekre az órákra, és ez a kritérium, hogy ide telepíthető alkalmazások kerüljenek, ez tipikusan az, ami elsősorban a felső kategóriás órákra jellemző, mert ami ez alatt van, azok az órák azok általában egy fix, korlátozott és nem bővíthető funkcionalitással rendelkeznek, ami egyébként sokaknak teljesen elég. És hogyha arra keresjük a választ, hogy mire használjuk ezeket az okosórákat, azon kívül, hogy megnézzük rajtuk, hogy hány óra van, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a legtöbben hát egészség és sportkövetési megoldásokat várnak el egy okosórától, és már jóval kisebb azoknak a száma, akik mondjuk navigálni szeretnének velük, meg tájfutásra elvinni őket, meg egyéb dolgokat intéznének, ami nem feltétlenül tartozik a standard felhasználás közé. Okosóra fronton a felső kategóriában azért alapvetően jelen van a Samsung, jelen van a Huawei, jelen van az Apple, és hát mondhatjuk, hogy most már jelen van a Garmin is. És itt ugye tényleg olyan drága termékekről van szó, amelyek simán egy felső kategóriás telefon árába kerülnek. Joggal várhatnak el a felhasználók különböző funkciókat, de nagyon fontos azt mindig mérlegelni a döntés előtt, hogy az adott óra, amit mi kinéztünk, mert formára tetszik, mert olyan funkcionalitása van, ami nekünk pont szükséges lenne, vagy olyan az üzemideje, vagy olyan a kijelzője, vagy olyan az adatkapcsolati megoldás halmaza, ami nekünk szükséges. Az az óra az melyik operációs rendszerrel, milyen telefontípussal és mennyire könnyen tud együttműködni, mert itt nagyon nagy eltérések vannak. A legfontosabb dolog, hogy Apple Watch csak Apple telefonnal megy. Tehát az Apple megteheti azt, hogy gyakorlatilag bezárja a saját ökoszisztémájába az Apple Watchot, és nem engedi ki onnan, ami azt jelenti, hogy bármennyire tetszik nekünk egy Apple Watch, ha nekünk egy Samsung telefonunk van, akkor tök feleslegesen ruházunk be egy Apple Watchra, mert nem fog kommunikálni a telefonunkkal. Az összes többi gyártó, ugye ideértve a Samsungot, a Huawei-t, a Xiaomi-t, az Amazfit-et, a Garmin-t, a Polart és az összes többit, ők viszont azt mondták, hogy mi nem tehetjük meg azt, hogy a mi óráink ugyanakkor csak Androiddal kommunikálnak, hanem minden egyéb gyártónak van valamiféle megoldás arra, hogy iPhone-nal is menjen az ő órája, de azért eléggé úgy néz ki, hogy az Apple hát korlátozottan ad lehetőséget más gyártók számára a tekintetben, hogy az Apple telefonokkal tökéletesen együttműködjenek ezek az órák. Vagyis lesznek olyan funkciók, amik akkor nem működnek az adott órán, hogyha az iPhone-hoz van csatlakoztatva, csak hogy egyet mondjak, például ilyen az EKG a Samsungnál, ugye az új Samsung Watch-okban most már pár éve van EKG funkció, ami egyébként egész ügyes, és ez az EKG funkció ez akkor nem lesz elérhető, hogyha iPhone-nal együtt használjuk. Tehát igazából, hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor azt tudjuk mondani, hogy ha valakinek Apple cucca van telefonfronton, akkor neki Apple Watch-ra lesz szüksége, ha pedig nem Apple cucca van, akkor pedig válogathat a különböző gyártók különböző megoldásai közül, de Apple Watch-ot viszont nem vehet. Na most, hát ugye amikor egy órát megítélünk, akkor egyrészt megnézzük azt, hogy mik a paraméterei szenzor és hardware szempontjából. És itt ugye mostanában már egyáltalán nem fontos, hogy hány giga RAM, mekkora tárhely van benne, milyen a chipset mögötte. Ezek sokkal kevésbé lényegesek, mint hogyha egy telefonnál beszélünk erről, mert hát általában annyi RAM-ot tesznek bele, és annyi tárhelyet, ami elég az általános működéshez, és a hardware-t is úgy próbálják megválasztani, hogy ne legyen döcögős a használata ezeknek az óráknak. És ugye egyébként pont itt van a legnagyobb különbség a ki tudja honnan érkezett kínai no-name órák és a neves gyártók drága ajánlatai között, hogy ezeket a no-name órákat kezelni, ez kínszenvedés, mert szaggat a felület, és hát sosem oda kattintunk, vagy érintünk meg, amit szeretnénk. Míg ugye egy magasabbra pozícionált gyártó órájánál ezek a problémák nincsenek, mert az egy ilyen nagyon gördülékeny interfészt tud biztosítani, de ez nem minden esetben stimmel, hogyha az olcsó órák között nézünk körül. A másik rész, amit szoktak nézni, hogy milyen szenzorok vannak benne, és ugye itt hát van ez a pulzusmérés dolog, amit most már azért elég jó hatásfokkal a drágább órák jól tudnak megmutatni. Ez egy egyszerű szenzor alapvetően, tehát nem egy bonyolult dolog. Most már sokadik generációnál tartanak, van rengeteg szenzor beszállító főleg Kínában, akik ilyen-olyan minőségű szenzorokat tudnak gyártani, azokat megveszik az óragyártók, beépítik az órájukba, írnak hozzá szoftvert, és halleluja, van pulzusmérés, illetve hát jó esetben van pulzusmérés, de annak ellenére, hogy ugye elvileg ez egy triviális dolog lenne, mégiscsak azt lehet mondani, hogy ez is tipikusan az, hogy a nagyon olcsó órákból ugyan ott van a pulzusmérés, de egyszerűen pontatlan, nem működik, vagy fals információkat ad, tehát ha megbízható eredményt szeretnénk, akkor sajnos sajnos egy drágább órák felé kéne elmozdulnunk, illetve vagy legalábbis egy drágább, vagy egy nevesebb gyártó olcsóbb órát érdemes beruházni. Ugye mindegyikben van gyorsulásmérő, ami hát ugye a mozgáskövetésre jó, és ezek alapján számol többek között lépésszámot is az óra napi szinten, ami elég sokaknak nagyon fontos, mert van egy ilyen motiváló hatása, hogy még többet lépek, mint tegnap, és ugye rengeteg mindenféle algoritmus tesznek ezek mögé, hogy ki tudják szűrni azokat a tevékenységeket, amik kapcsán mozog a csuklónk, de nem azért mozog, mert sétálnánk, tehát mondjuk ülünk egy számítógépen és gépelünk, akkor is mozog a csuklónk, de hát az ugye az nulla lépést jelent. És most nemrég voltunk a Samsungnak az egyik laborjában, Koreában, ahol vannak kifejezetten erre a célra készített gépek, amik ezeket tesztelik. Egy robotkart kell elképzelni, amire rá tesznek egy okos órát, tehát mintha egy embernek a csuklója lenne, és ez a robotkar, ez gépelést imitál, és közben ugye számos szoftverrel meg szenzorral figyelik, hogy ennek a gépelésnek a hatására számol a lépéseket a szoftver, és hogyha bármikor is felbukkan egy lépés, miközben a robotkar ugye a gépelést mímeli, akkor újra kell kalibrálni a szoftvert, tehát hogy nagyon sokat dolgoznak azon a magas árfekvésű gyártók, hogy kiszűrjék azokat a lépés anomáriákat, amiket mondjuk az okoz, hogy valaki egy autóban vezet és mondjuk indexel, vagy kanyarodik, vagy bármi egyébet csinál, ténylegesen igyekeznek a konkrét lépések megtételére figyelni. Ugye ennél a kifejezetten sportlásra szánt órák egy lépéssel tovább lemennek, mert a Garminnál például nem csak arra jó ez a gyroszenzor, hogy azt nézi, hogy léptünk-e vagy nem léptünk, hanem elvileg különböző gyakorlatokat is, edzőtermi gyakorlatokat is felismer az alapján, hogy milyen mozdulatokat csinálunk a csuklónkkal, és én ezzel kapcsolatban elég szkeptikus voltam, de egy Garmin órával egy edzőteremben lenyomva egy ilyen egyórás vegyes edzést, meglepve vettem tudomásul, hogy hát ez felismerte azt is, hogy mikor van biceps, mikor van, hát mondjuk fekvőtámaszozás, mikor van guggolás, és ezeket abszolút jó hatásfokkal tudta érzékelni, tehát nagyon ügyes algoritmusok vannak a drágább órák mögött, amik detektálják a különböző mozgásformákat. Szintén fontos szokott lenni, hogy van-e rajta bőr hőmérsékletmérő, ugye ez most például bekerült a Samsung Galaxy Watch 6-osokba, és hát alapvetően nem a sportolással kapcsolatban szokták használni, hanem az alvásmonitorozás szempontjából egy lényeges dolog, illetve a női ciklusnak a követését is a bőrhőmérséklet szenzorral elég pontosan lehet determinálni, tehát vannak ilyen apróbb szenzorok is, amik erre jók, és akkor ezeken felül vannak azok, amik mondjuk a mobil fizetést teszik lehetővé, mint amilyen ugye az NFC, és hát szoktak még beletenni barométert, illetve szoktak még beletenni fényérzékelő szenzort, tehát sok-sokféle szenzor van benne. Egy jó és jó minőségű okosóra ezeknek a szenzoroknak az összes adatából nagyon sokféle információt tud a felhasználónak biztosítani, és hogyha az EKG funkció is benne van, meg a véroxigén szintmérés, akkor alapvetően preventív egészségkezelésről is beszélhetünk, mert ha a felhasználó akkurátosan azt mondja, hogy jó, hetente egyszer csinál egy EKG-t, akkor lehet, hogy meg tud előzni komolyabb problémákat. Ugye mindig, amikor történik egy olyan eset a világban, hogy egy okosóra, akár legyen az Apple, akár legyen a Samsung, akár Huawei, bármelyik nagygyártó okosórája, egy olyan egészségügyi anomáliát tárt fel egy ügyfélnél, ami adott esetben megmentette az életét, akkor természetesen az a gyártó nagy mellénnyel kommunikál arról, hogy az ő okosórája életet ment, de azért azt látni kell, hogy ezek ilyen hát relatív ritka esetek, de arra jó, hogy tendenciákat lássunk, illetve arra is jó, hogy a kezelőorvosunk is láthasson tendenciát a mi általunk szállított adatok alapján, és ez sokat segíthet a diagnosztizációjának bármilyen betegségnek. Na most, amit még szoktak, vagy lényeges szokott lenni, hogy ugye az órával lehet fizetni, de ez azért még Magyarországon eléggé ingoványos, mert az óráknak csak csekély részével lehet megoldani. Ugye az Apple-nél nincs gond, az Apple Pay működik Magyarországon, minden Apple órával érintésmentes fizetést meg lehet valósítani, és ennek nincsen különösebb problémája, ez tök szuperul működik. De ugye a Google Pay, ami ugye az ellen érdekelt dolog, a Google Pay az csak olyan órákkal működik, amikben Google rendszer van, és ez jellemzően Samsung, de ugye a másik probléma, hogy a Google Pay-t nem támogatja minden magyarországi bank, tehát az ember csak akkor tudja használni a Google Pay szolgáltatást egy okos órán, és tud vele fizetni, hogyha egyébként az ő bankja az Google Pay-es fizetési megoldást integrált az ő adott kártyájához, illetve számlacsomagjához. Ez nem minden esetben van így, tehát érdemes tájékozódni, mielőtt erre adjuk a fejünket. Illetve van még a Garmin Pay is, ami hát annak ellenére, hogy egy ilyen kicsit ilyen underdog megoldás és relatív kevésen ismert, teljesen jól működik Magyarországon is. A Huawei-nek és a Xiaomi-nak van saját ilyen Pay rendszere, de ezek Magyarországon nem kerültek bevezetésre, úgyhogy ők kiestek ebből a buliból. Tehát azt lehet mondani, hogy alapvetően Samsung, Garmin és Apple órákkal lehet Magyarországon jellemzően fizetni a különböző helyeken. Szintén a történetnek a fontos része az üzemidő, és ebben azért nagyon komoly problémák vannak jelenleg, mert hogyha egy nagy tudású GPS-szel felszerelt, nagy kijelzős és nagy felbontású kijelzővel ellátott, sokféle adatkommunikáció megvalósítására képes okosóráról beszélünk, amiben van Wi-Fi, meg eSIM, meg Bluetooth, akkor az a tapasztalat, hogy nagyon rövidke lesz az üzemidő. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az Apple-nél hát az egy nap az talán megvan, a Samsungnál most a Watch 6-okkal már talán a két nap is megvan, de ez még mindig nagyon-nagyon rövid idő, főleg akkor, hogyha azt mondjuk, hogy a Huawei-nek a legújabb órái azok még mindig elmennek egy hétig egy töltés nélkül, ami hát egy nagyon jelentős különbség akkor, amikor az ember csak pár napra menne el valahová, akár vidékre, akár Horvátországba, tehát egy rövidebb túrára, és nem akarja magával vinni azt a töltőt, amivel az órát lehet tölteni, mert a másik probléma ezekkel az eszközökkel az, hogy az óráknak a töltése az gyártónként egyedi, ez ugye konkrétan azt jelenti, hogy hiába vezeték nélkül történik a töltés, hiába teszem rá egy vezeték nélkül töltőpadra az órát, az számos gyártó esetében nem fog működni, hanem csak és kizárólag a saját töltőjével hajlandó fölvenni az áramot, vagy a saját, szintén a saját maguk által gyártott telefon hátlapjáról, de csak abból az esetben, hogyha az a telefon éppen nincsen töltőn, és a töltöttsége 30% fölött van, szóval ez egy kicsit beszűkíti a lehetőségeket, és elég béna megoldás is, de jelen pillanatban itt tartunk, hogy a legtöbb óragyártónak saját megoldású töltési csatlakozója és töltőpadja van, és az nem kompatibilis semmi mással. Tehát ezek a problémák, a rövid üzemidő, a béna töltés, a meglehetősen szertágazóan korlátozott funkcionalitás és a nem minden mindennel való kompatibilitás miatt nem lettek az okosórák ilyen egységesen támogatott termékek felhasználói oldalról, hanem vannak azok, akik azt mondják, hogy nekik ez abszolút segít és jót ez az életükbe, de jóval több olyan embert ismerünk, aki azt mondja, hogy még egy macera, még egy kütyűvel, amit naponta kell töltenem, és szoftverfrissítés jön rá, és figyelnem kell, hogy lemerül-e, és egyébként is egy érzékeny elektronikai berendezés, arra neki nincsen szüksége. Ha szeretné megtudni, hogy mennyi az idő, akkor vesz egy teljesen klasszikus órát, ami lehet, hogy még jobban is néz ki, mint egy általa választott okosóra, és a zsebében ott van a telefon. És amíg ezeket a gyermekbetegségeket nem sikerül megoldani az okosórás piacon, addig valószínűleg ez így is marad. Lesznek olyanok, akik nagyon szeretik az okosórákat, de bőven vannak még olyan felhasználók, akik azt mondják, hogy amíg ez ilyen macerás, ami sokat kell vele foglalkozni, addig ő ebbe a dologban nem ugrik bele, és a gyártóknak a feladata az, hogy ezt a korlátozást, meg ezt a problémát, ezt áthidalják. Láthatóan dolgoznak rajta, de még mindig nagyon messze vagyunk attól, hogy az okosóra egy ilyen gondtalanul használható elektronikus kivetülés legyen az okostelefonunknak, és nem is mindenki akarja, hogy állandóan rezegjen a csuklója akkor, hogyha különböző értesítések érkeznek. Szóval nem lett az okosóra az új okostelefon, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy nagyon sok olyan ember van, aki egyszer kipróbálta, és azt mondta, hogy ő neki ez nagyon hasznos, és most már el se tudja képzelni az életét egy okosóra nélkül. Ennyi fér bele a Szenzor első felébe, most jönnek a normál feles hírek, mi pedig a 2S75-tel folytatjuk az adásunkat, maradjanak velünk!